Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle van békességem, ő az én kősziklám és szabadítóm. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk tovább a mi Urunk dicsőítését énekszóval. A 372. dicséret első 6 versét énekeljük, tehát a utolsó kivételével valamennyit. Az első verse a 372. dicséretnek így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. mi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk most meg, testvéreim, Isten szent igéjét tanításunkra, ahogy az Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében található, az ige szakasz hosszára való tekintettel leülve, de Isten igéjének szóló szeretettel és figyelemmel hallgassuk.
Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, és ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitokon nem az a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, amennyivel magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, makot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsőségére ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Mindenható Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk Úrunk hívó szavára, imádkozzunk. Valóban Urunk, ahogy igédben olvassuk, amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van a te utad a mi utainktól, és olyan messze van a te gondolatod a mi gondolatainktól. És megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan szakadék van közöttünk, amit mi semmilyen módon nem tudunk áthidalni. És mégis hálával teli a szívünk, mert azt látjuk, hogy te ezt áthidaltad, amikor a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust értünk, testben elküldted erre a földre. Köszönjük, Urunk, hogy te akarod, hogy a te igéd megszenteljen bennünket. Hogy akarod azt, hogy mi valóban átugorhassuk ezt a szakadékot, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy te valóban ki akarsz menteni bennünket, hiszen ma is csak a mélységből tudunk hozzád kiáltani. Köszönjük, Urunk, hogy te szólsz hozzánk, hogy ma is elkészítetted a te igédet. hogy ma is le akarsz hajolni hozzánk, hogy nem tudunk tőled olyan messzire menni, hogy a te kegyelmed, a te hívó szavad ne érne bennünket utol. Hát hadd kérjünk most, Urunk, arra, hogy igéd által ma is védj bennünk lakozást, formálj bennünket napról napra. Így kérünk téged, hogy küld el nekünk ma a te szent lelkedet, hogy mindaz, amit ma hallunk, azt befogadjuk, megtartsuk, és az valóban élővíz forrásává legyen a lelkünkben. Szeretnénk most, Urunk, rád figyelni, csak a te szavadat hallani, csak a te ígéd világosságában sütkérezni, mégis megvalljuk neked, hogy oly sok minden kavarog a fejünkben, a mindennapok gondjai, bajai, a világ számos csábító hívsága, hát hadd kérjünk téged, hogy te csendesíts el bennünket. Te töröld ki a mi lelkünkből mindazt, ami nem te rád mutat, és készíts fel bennünket arra, hogy meghalljuk azt a halk és szelíd szót, amivel ma is szólni akarsz hozzánk. Így kérünk téged, Urunk, hogy készíts bennünket a te igédre, készíts bennünket a te megszentelő áldó kegyelmed befogadására. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 172. dicséretet énekeljük annak egyetlen versével. A 172. dicséret első verse, illetve egyetlen verse így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem ma köztetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetében, a fejezet végén, annak utolsó 4 versében, a 33. versen kezdődően. A rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 33. versével kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélységei! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai! Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony őtőle, ő általa, és őre nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Van Karel Csapeknak egy kis elbeszélése, talán még novellának sem mondható, inkább csak egy kis történet, ami arról szól, hogy egy ember jártában, keltében, a friss hóban, az út közepén talál egy lábnyomot. Csupán egyet. Sem odavezető lábnyom nincs, sem attól elvezető lábnyom. Ezt az egy lábnyomot egy picit már belepte a hó, és az emberünk elkezd azon gondolkodni, hogy vajon hogy kerülhetett ide ez a lábnyom. Megmutatja egy barátjának is, és közösen próbálják kiokoskodni a megoldást. Először arra gondolnak, hogy talán egy ember hatalmasat ugrott, elszökelt a mezőről, egyik lábával az út közepén odaért a földhez, majd a következő lépésénél már megint a mezőn volt a túloldalon. De hát nincs olyan ember, aki ekkorát tudna ugrani, és egyébként meg miért ugrabugrálna az ember az út közepén így, hogy csak egy lábnyomot hagyjon. Aztán jön a következő ötletük, hogy biztos volt itt az út közepén egy cipő. És ahogy elkezdett esni a hó, és lassan belepte a cipőt, aztán jött egy kismadár, és elvitte innen ezt a cipőt, és a nyoma pedig ott maradt a hóban. Aztán hamar rájönnek, hogy nincs olyan kismadár sem, amelyik egy cipőt föl tudna emelni, és egyébként pedig a kismadarak miért is vinnének el cipőket, hiszen sem megenni nem tudják, sem fészket rakni nem tudnak benne. Ez sem lehet megoldás. Aztán embereinknek egyre vadabb elméletek jutnak az eszükbe, arra gondolnak, hogy talán jött egy ember egy léghajón, leereszkedett, és csak egyik lábával megérintette az utat, és aztán tovább repült, csak azért, hogy megtréfálja őket. Csak hogy a lábnyom fölött van egy fiatal fácska, annak az ágaiba bizonyosan beleakadt volna a léghajónak a kötélzete. Akkor hát mi lehet a megoldás? Embereink elmennek előre sok száz métert, vissza sok száz métert, majd a végén beletörődve leülnek egy kőre, és megállapítják azt, hogy nem tudnak magyarázatot adni erre a jelenségre. Lehet, hogy csoda történt. Kicsit banális ez a történet. Mégis megmutatja azt, hogy sokszor milyenek vagyunk mi emberek, hogy mindig mindent meg akarunk magyarázni. Hogy mindig mindenre észszerű és logikus érvekkel alátámasztott elképzelést akarunk erőltetni, és hogy milyen nagy bajban, milyen nagy zavarban vagyunk is akkor, amikor ez nem sikerül, amikor valamire nem találunk ilyet. És hogy bizony sokszor így vagyunk mi Isten dolgaival is. A rómaiakhoz írt levelet sokszor szoktuk egy rövidített hittan tankönyvnek is tekinteni, hiszen nincs Pál apostolnak még egy olyan levele, ahol ennyire részletesen, annyira logikusan és sok szempontból megvilágítva beszélne a hit általi megigazulás tanításáról. És szinte az egész levél egy logikailag és retorikailag felépítés e tekintetben, egy érvelés emellett. És még ebben a levélben is eljön az a pont, amikor az apostolnak elfogynak az érvei, amikor kifogy a logikából, és csupán egy ilyen hálatelt kiáltás szakad fel a lelkéből, ami mai igénket is tartalmazza. Egy dicsőítés Isten bölcsességének mélységéről, és a teremtésről, és a megváltás csodájáról. Mert elérkezik az apostol arra a pontra, amikor már nincs emberi magyarázat. Amikor elfogynak a mi emberi logikáink, és nekünk is be kell látnunk, hogy nem tudunk észszerűt, logikusat találni erre a dologra, és el kell fogadnunk, hogy itt valami csoda történt. És ez a hálatelt kiáltás pont akkor szakad ki Pál apostol pennájából, amikor épp azt magyarázza a levélben, hogy hogyan menti meg Isten az embert. Hogy hogyan jön el közénk, hogyan zár bennünket egybe a bűnbe azért, hogy aztán megkönnyörüljön rajtunk. És valóban, ha jobban belegondolunk, akkor ez a mi emberi logikánkkal nézve, ez egy teljes képtelenség. Ez egy botrány, a kereszt botránya, ha úgy tetszik. Nem a mi gondolataink szerint való. Ugyanis mi logikus lenne, hogy mi észszerű lenne abban, hogy Isten teremt egy világot, teremt benne növényeket, állatokat, embert, aztán ezt az embert hagyja bűnbe esni, sőt, egybezárja az embert az engedetlenségbe, csak azért, hogy könyörülhessen rajta. Ennek emberi logikával nincs értelme. És hogy még tovább fokozzuk, az, hogy Jézus Krisztus kereszt halálából nekünk élet származik, hogy a halálból valahogy élet lesz, ez az emberi logikával teljesen megmagyarázhatatlan. Ezért is írja azt máshol Pál apostol, hogy ez a zsidóknak botrány, a görögöknek pedig bolondság. Ha már Isten eleve könyörülni akart, hát Miért kellett, hogy egybezárjon minket az engedetlenségbe? Nem lett volna egyszerűbb, hogyha egyszerűen nem esünk bűnbe? Hogyha úgy teremti meg az embert, hogy ez ne tudjon bűnbe esni? Hogyha egyszerűen csak megteremt bennünket, és élünk vele örök közösségben? Hát, a mi emberi gondolataink szerint ez mennyivel egyszerűbb lett volna, és ez csupa olyan kérdés, ami a mi logikánk szerint magától adódik. Hát miért nem így történt? De mai igénk óvaint bennünket attól, hogy ezekre a kérdésekre mi a emberi logikával találjunk választ. Mert Isten szándékát mi valójában nem érthetjük meg teljes mélységében. Ézsaiás prófétánál azt olvastuk Isten tiszteletünk elején felolvasott szakaszban, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. És amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Vagy hogy egy másik közkedvelt bibliai képpel éljek, amikor mi egészében meg akarnánk érteni Isten akaratát, az olyan lenne, mintha a korsó akarná megtudakolni a fazekastól, hogy miért ilyenre, vagy miért olyanra formálta. Néhány éve voltam a gyermekeimmel cirkuszban, és a gyermekeknek a legjobban azt tetszett, amikor az állat idomár mindenféle kunsztokat csináltatott az állatokkal. Karikákon ugráltatta át őket, kis pódiumra ültette, és ezek, valljuk be, emberi logikával, vagy emberi erővel nem túlságosan nehéz feladatok, mondjuk karikákon átugrani én már talán nem tudnék, de azért egy pódiumra még fel tudnék ülni, és milyen hihetetlen munka mondjuk egy fókának megtanítani azt, hogy üljön fel egy pódiumra vezényszóra. És gondoljuk el, testvérek, hogy milyen munka lenne ugyanennek a fókának megtanítani, hogy megértsen egy adiverset. Vagy hogy elvégezzen egy egyszerű egyenlet megoldást. Valószínűleg az örökké valóság sem lenne rá nekünk elegendő. Pedig a fóka legalábbis annyiban hasonlít hozzánk, hogy ő is Isten teremtménye. Ő is ugyanezen a teremtett világon él, ugyanazok között a fizikai keretek között, mint mi. És akkor most gondoljuk végig, hogyha az ember és a fóka, mint két teremtmény között ekkora a különbség, mekkora lehet a különbség a mindenható Isten, az örökkévaló Isten és a mi véges életünk között. Hogyha ilyen elképesztően sok munka van abban, hogy egy fókát megtanítsanak felülni egy pódiumra, akkor mi mennyi idő alatt tudnánk megérteni Isten gondolatait? Testvérek, soha semmilyen körülmények között nem tudjuk teljes egészében ezt felfogni. És nem véletlenül mondja azt az igénk, hogy ennyire összehasonlíthatatlanul magasabbak Isten utai és gondolatai a miénknél. És mégis időről időre mi emberek beleesünk ebbe a csapdába. Mégis időről időre azt gondoljuk, hogy mi Isten gondolatait, akaratát teljes egészében fel tudjuk fogni. Hát mekkora vakmerőség kell ehhez, testvérek? Az, hogy mi ilyen kis rendszert alkotunk magunknak, és azt gondoljuk, hogy Istent tantételek gyűrűjébe be tudjuk szorítani. Hogy egy ilyen gondolati keretbe őt bele tudjuk gyömöszölni. És pedig láthatjuk, hiszen Pál apostol gondolkodásában is eljött ez a pillanat, és ez épp mai igény tanúsítja, amikor azt mondta, hogy itt vége van az emberi logikának, és itt már csak a dicsőítésnek és a hálódásnak van a helye. Miért akarunk mi megmagyarázni mindent? Miért gondoljuk azt, hogy bele tudjuk Istent gyömöszölni a mi gondolatainknak a kis dobozkájába? Mert hogy mi ilyenek vagyunk, és ha végigolvassuk Jób könyvét, az pontosan ezt mutatja, hogy hogyan gondolkozunk milyen kérdéseken. És elsősorban azért, mert a mi gondolkodásunk olyan, hogy ha valamit meg tudunk magyarázni, ha valamit bele tudunk a mi gondolati sémáinkba rakni, akkor azt tudjuk a saját hasznunkra fordítani. Gondoljuk csak el, a fizika törvényeit kiismertük. Nem teljesen még, de nagyon sokat kiismertünk belőlük. És azóta tudunk áramot termelni, tudunk gépeket építeni, akár el tudunk jutni a Holdra is. Tudtuk ezeket a törvényeket a saját hasznunkra fordítani. Rendelkeztünk velük, és használtuk őket. És sokszor úgy van a mi gondolkodásunk, hogy azt hisszük, hogyha Isten törvényeivel is ezt tesszük, hogyha Isten szándékát is megpróbáljuk a mi kis gondolati sémáinkba belerakni, akkor tudunk fölötte uralkodni, akkor mi gyakorlatilag egyenlőek leszünk Istennel. Akkor mi tudjuk Isten úgy kérni, hogy azt ő biztosan teljesítse, mint egy kis automata, bedobjuk a 200 forintost, és kiadja nekünk az üdvösséget. Hogy akkor tudjuk tanácsolni Istent, sőt, tudjuk utasítani is. Nem véletlen, hogy az apostol itt felteszi ezt a kérdést, hogy ki lett az Isten tanácsadójává. Ez ugyanis pontosan olyan, mintha a korsó akarná megmondani a fazekasnak, hogy milyenre készítse őt. Ez abszurd. Ez lehetetlen. És valljuk be, testvérek, hogy Ádám óta mégis ezt csináljuk mi emberek. Ádám óta mégis folyamatosan ez a gondolat kering bennünk, hogy mi emberi erővel akarjuk Isten kegyelmét, Isten akaratát megérteni. És valljuk be, testvérek, ez nem más, mint a bűn. És ennek pedig sok millió áldozata volt már. Ha csak az egyház történelmet végignézzük, a legnagyobb vallási háborúk abból indultak ki, hogy emberek egy csoportja azt gondolta, hogy ő teljes egészében bírja Isten igéjét. Hogy ő már nem tud hozzátenni semmit, hanem mindent tud róla. És nyilván, ha én mindent tudok róla, akkor a másik, aki valamit másképpen gondol, az semmi más nem lehet, mint eretnek, tévtanító, áruló. És aztán kitagadta egymás keleti és nyugati keresztjén, aztán háborúzott egymással katolikus és protestáns, aztán sokszor még protestáns felekezeten belül is voltak emiatt háborúskodások. Márpedig ez az ige ebből a szempontból önmérsékletre tanít bennünket, mert azt mondja, hogy ember, eljön az a pillanat, amikor véget ér a te logikád. De beszéljünk egy néhány mondat erejéig a másik végletről is. Mert bizony, sokan azt gondolják, hogy Isten nekünk, mivel egyáltalán nem tudjuk megismerni, nem is kell nagyon megismernünk, hogy tulajdonképpen fölösleges és farrahány borsó az, hogy Isten igéjét mi mélyebben is tanulmányozzuk, miért is tartanánk fenn emiatt erre tudományos intézeteket, miért kell nekünk a ókori görög és héber szövegeket tanulmányozni, miért kell nekünk kutatni régi iratokat, hiszen az Istenhez való odafordulással és Jézus Krisztus szívünkbe zárásával minden megvan oldva. És annyiban valóban igaza van ennek a gondolatnak, hogy ahhoz az üdvösséghez, amit Jézus Krisztus a kereszten elhozott, ahhoz mi semmit nem tudunk hozzátenni. És mégis Istennek van akarata azzal kapcsolatban, hogy mi megismerjük őt minél jobban, és hogy keressük vele így is a kapcsolatot. A római levél ugyanis nem csak ebből a pár mondatból áll, hanem ezt megelőzi egy sok fejezeten keresztül tartó okfejtés Isten könyörületéről, zsidóság és a kereszténység szerepéről, Isten megmentő művében, és csak ezután szakadt ki ez a dicsőítő kiáltás Pálból. A hegyi beszédben Jézus Krisztus azt tanítja a tanítványoknak, hogy keressétek Isten országát. A Kolossé levél bevezetőjében Pál azért imádkozik a kolossébeli gyülekezetért, hogy ők tökéletesen megismerjék Isten akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással. És Isten maga is erre indít bennünket, hogyha valóban egy Krisztushoz méltó, hálás és gyümölcsöző keresztény életet akarunk élni, akkor ez elengedhetetlenül fontos, hogy keressük Isten akaratát. Hogy igyekezzünk őt megismerni, még ha tudjuk is, hogy ez tökéletesen úgysem fog sikerülni soha. Mert ha csak dicsőítünk, ha csak hallelujázunk, akkor a mi hitünk csak önmagunk számára marad meg. Istennek pedig az az akarata, hogy az ő világosságát mi meggyújtsuk ebben a sötét világban. És persze, hogyha mi nem keressük Isten akaratát, akkor ugyanúgy fegyvertelenek vagyunk a bűn elleni harcban is. Mert ha nem tudjuk, hogy mi Isten akarat, akkor azt sem tudjuk, hogy mi a mi ehhez képest bűn. Akkor fegyvertelenek vagyunk. És azért életbevágóan fontos szükségünk van arra, hogy keressük, hogy kutassuk Isten akaratát, hogy napról napra idomuljunk hozzá minden kis rész, amit megismerünk belőle, igaz gyöngyként fog ragyogni az életünkben. És minden egyes megértés formál bennünket, és közelebb visz Istenhez. És ezért az Isten akaratában való folyamatos közeledés az, ami a keresztény embernek az élete. Ezt hívja a teológia megszentelődésnek. És ennek alapvető eleme, hogy újból és újból keressük ezt az akaratot. Mert csak így tudunk megváltozni értelmünk megújulásával, ahogy ezt a római levélben olvassuk is. Mindezek után feltehetjük a kérdést, hogy hol van akkor a határ? Mi az, amit még megismerhetünk Isten akaratából, és hol van az a pont, ahová itt eljutott Pál apostol is, hogy már csak a dicsőítés és a hálaadás az, ami a mi lelkünkből felszakadhat. Mert nekem meggyőződésem, hogy Isten akarata, Isten valósága az egy olyan csodálatos és gazdag kincs, ami fölött mi még az örökké valóságban is örvendezni fogunk folyamatosan. Hol van az a pont, amit ebben a földi életben nem ismerhetünk meg belőle? Itt ebben a földi életben, testvérek, azt ismerhetjük meg Istenből, amit ő kijelentett magáról. Mert Isten kijelentett magáról nagyon sok mindent. Ezt is olvassuk Pál apostolnál, hogy Isten akarata a teremtett világ értelmes vizsgálatával valahogy megismerhető. Istent megismerhettük, mint Izrael megmentőjét, aki kihozta az ő népét Egyiptom földjéről. Aztán megismerhetjük őt Isten törvényében, a 10 parancsolatban, ami, ha mégis minden időben újabb és újabb élethelyzetben újabb és újabb üzenetet hordoz, és mégis Isten örök akaratát tartalmazza és arra mutat nekünk vissza. És ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, Isten sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által, de a végső időkben a fia által szólt hozzánk. Vagyis a legtökéletesebben nem másból, mint magából, Jézus Krisztusból ismerhetjük meg Istent. Hiszen ő Isten dicsőségének képmása és lényének kisugárzása. Minden, amit Isten el akart mondani önmagáról ennek a világnak, az Jézus Krisztusban áll előttünk. Ha tehát meg akarjuk ismerni Istent, akkor Jézus Krisztust kell megismernünk. Ha közelebb akarunk kerülni Istenhez, Jézus Krisztushoz kell közelebb kerülnünk. Mert ő Isten tökéletes kijelentése. Isten ő benne, az ő földi létében, az ő szenvedésében és az ő kereszt halálában mutatta meg magát nekünk a legtökéletesebben. Hát milyen Istent ismerhetünk meg Jézus Krisztusban? Erről még legalább 100 ige hirdetést el lehetne mondani, hiszen hitre jutott emberek generációi több mint 2 évezrede kutatják ezt folyamatosan. 100 vasárnap ige hirdetés is kevés lenne ennek a gazdagságát fölfejteni. Mégis azt mondom, hogy néhány sarokpontot talán le tudunk rakni ma is. Hiszen Isten Jézus Krisztusban megmutatott nekünk egy-két nagyon egyértelmű dolgot. Először is Jézus Krisztusban megismerhetjük Isten hatalmát. Az ő egész földi pályafutását csodálatos gyógyulások és jelek kísérték. És bár ezek sokszor messiási jelek voltak, ezek arra szolgáltak, hogy mivel a zsidóság tudta, hogy a messiás elközelettét majd isteni csodák és jelek fogják jelezni, hogy ezek a jelek meglegyenek, hogy valóban mindenki számára világos legyen, hogy ő a messiás. Ugyanakkor mégis ezekben nem más, mint Isten teremtő ereje nyilvánult meg. És ugyanez a teremtő erő nyilvánul meg ma is, minden egyes alkalommal, amikor emberek támadnak új élete Jézus Krisztusban. Amikor emberek élete változik meg, sokszor egyik óráról a másikra, sokszor csak néhány évtized alatt, és indulnak el a halálból az élet felé. Amikor életek változnak meg Jézus hatására, mert neki ma is van hatalma mindehez. Neki ma is van hatalma bűnöket megbocsátani. Van ma is hatalma, ami elrontott életünket újjáteremteni, az elrontott kapcsolatainkat újjáépíteni. És ezt a csodát mi is megtapasztalhatjuk mindannyian, amikor Jézust elfogadva újjászületik egy élet és új irányba indul el. Aztán Jézus Krisztusban megismerhetjük Isten felénk fordulásának őszinte és tiszta mi voltát. És e tekintetben bizony Jézus egész élete példaként áll előttünk. Így kezdődött, amit a Filippi levél híres Krisztus himnuszában olvasunk, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. És ez a mély, szeretetteljes hozzáállás, amit az emberek között képviselt és tanított, ahogy a nyomorultak sorsát milyen őszintén érezte át, hogy fölvette a mi földi létünknek minden terhét, minden nyomorúságát, minden végességét, az Isten hozzánk fordulásának a tisztaságát mutatja meg. Az, hogy benne Isten lehajolt hozzánk, hogy felvállalta a mi emberi sorsunkat, hogy valóban emberré vált azért, hogy bennünket megmentsen elsősorban önmagunktól. Harmadszor pedig Jézusban megismerhetjük Isten megmentő szeretetét a bűnös emberrel szemben. És ezt inkább a halálában látjuk meg, mint sem az életében. Hiszen nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És Jézus az életét adta értünk. Azokért, akik legyünk ilyenek vagy olyanok, de mégis benne keressük a reménységet. Amikor megkorbácsolták, akkor a mi bűneinkért szenvedett. Amikor leköpködték, akkor miértünk vállalta a gyalázatot. És amikor a keresztre felszögezték, az is mi miattunk és miértünk történt. És amikor felment a mennybe, azért ment fel, hogy nekünk is utat készítsen, hogy helyet készítsen, és hív, és vár bennünket ma is. Nem azt nézi, hogy mit tettünk, vagy hogy milyenek voltunk, hogy milyen keresztény teljesítményt mutattunk fel ebben az életben, hogy mennyire voltunk jók, mert pontosan tudjuk, hogy mi nem ilyenek vagyunk, nem is voltunk, és nem is leszünk soha ilyenek. Nem azt nézi Jézus Krisztus, hogy mi milyenek vagyunk, mert az ő szeretete sokkal nagyobb és sokkal erősebb ennél. Mint ahogy erősebb minden gyűlöletünknél, minden tőle való elfordulásunknál, minden lázadásunknál, minden önzésünknél, akaratosságunknál. És most is hív és vár bennünket az örök országába. Imádkozik, értünk, ami mennyei atyánkhoz. Hát ilyen szerető és könyörülő Istent ismerhettünk meg ő benne. Sok kérdése valószínűleg nem kapunk választ. Nem kaptunk most sem, és nem fogunk még sokáig. Valóban nem ismerhetjük meg Isten teljes szeretetét, teljes akaratát ebben a földi életünkben. Mert nem a föld, hanem a menny az, ahol Isten dicsősége teljes pompájában fog tündökölni. Nem tudjuk megérteni, nem tudjuk sokszor, ami emberi logikánkkal kikövetkeztetne Isten szándékát. És mégis az egyik legszentebb és legnemesebb feladatunk, hogy kutassuk ezt az ő akaratát. Kutassuk az írásokban, kutassuk az imádságban, kutassuk a közösségben, amit megélünk az ő egyházában. Hogy napról napra többet ismerhessünk meg belőle. Nem azért, hogy a saját hasznunkra hajtsuk, vagy hogy felhasználhassuk ezt a saját hasznunkra. És különösen nem azért, hogy másokat ostorozzunk vele, hanem azért, hogy minden egyes megismeréssel közelebb kerüljünk hozzá, hogy mi változzunk meg napról napra, és a mi életünkön ábrázolódjon ki a Krisztus szeretete. Hogy amikor véget ér a mi földi létünk, akkor azzal a hálatelt kiáltással mehetünk majd haza a mi mennyei otthonunkba, hogy őtőle, ő általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség most és mindörökké. Amen. Válaszul az ige hirdetésére. A 153. dicséretet énekeljük, úgy szintén csak egyetlen egy verse van. A 153. dicséret egyetlen egy verse így kezdődik. Ó, mely boldog ember az! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, valóban hányszor és hányszor esünk abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, hogy ki tudjuk kutatni a Te akaratodat. Hányszor és hányszor próbáltunk már Téged a mi gondolataink ketrecébe bezárni, saját hasznunkra hajtani, tanácsolni, utasítani. Milyen szörnyű azt látni, Urunk, hogy mi semmi mást nem tudunk tenni mégsem, mint lebarulni eléd és könyörögni a Te kegyelmedért. Hogy valóban sokszor és sok helyzetben kell rájönnünk arra, hogy mennyivel magasabbak a Te utaid, mint a mi utaink, mennyivel mások a Te gondolataid, mint a mi gondolataink, és hányszor indítesz bennünket valóban hálára, amikor megtapasztaljuk, hogy Te sokkal több jót akarsz nekünk adni, mint amit mi el tudnánk magunknak képzelni. És megvalljuk Neked azt is, Urunk, hogy mindennek ellenére sokszor mégsem kutatjuk eléggé a Te akaratodat. Sokszor megyünk inkább a saját fejünk után, sokszor gondoljuk azt, hogy Te majd úgyis megkönnyörülsz rajtunk. Olyan jó, Urunk, egyben látni a Te igédben, hogy mennyire nagy tévedésben vagyunk e tekintetben is. Mennyire valóban csak arra van nekünk szükségünk, hogy Te magad építs hidat felénk. Hogy valóban Te legyél az, akinek a szeretete, ami ugyanolyan messze van, ami bűneinktől, mint az ég és a földtől, ez a szereteted, ez áthidalja ezt a hatalmas mélységet. Hogy Te magad gyere el hozzánk, mint ahogy ezt meg is tetted a Te egyszülött fiadban. Köszönjük, Urunk, hogy ő benne valóban tökéletesen kijelentetted magad. Hogy valóban megmutattad nekünk, hogy milyenek vagyunk mi és milyen vagy Te. Hogy mindaz, amit benne megismerhetünk, azt Te hozzád visz bennünket közelebb. És mindaz, amit letehetünk az ő lábai elé, azt a Te lábad íd elé is tesszük le. Köszönjük, Urunk, hogy Te elküldted a Te fiadat. Köszönjük, hogy ő szenvedett értünk, hogy megaláztatást kapott értünk, hogy megfeszítetett, meghalt értünk. De köszönjük azt is, hogy feltámadt értünk, hogy utat készített nekünk a Te örök dicsőségedbe. Olyan jó azt látni, hogy ma is ez a mi egyetlen reménységünk. Hát erre a reménységre szeretnénk mi most rábízni az életünket. Arra, hogy Te valóban mindent elvégeztél. Hogy mi már nem hibázhatunk, nem bűnözhetünk, nem vétkezhetünk, nem lázadhatunk annyit, hogy a Te kegyelmed ne lenne mindezeknél sokkal erősebb a Te néped iránt. Hogy a Te hűséged ne lenne ennél sokkal tartósabb, sokkal hosszabb. Köszönjük, Urunk, hogy ezt nem bíztad ránk, hanem megmutattad magadat nekünk, és vezett is bennünket a Te igéd által. Hát, hadd szeret, hadd bízzuk most Te rád így az életünket. Hadd bízzuk rád mindazokat, akik fontosak nekünk, szeretteinket, barátainkat, családunkat. Szeretnénk könyörögni mindazokért, akik még nem ismernek Téged, és itt élnek a közelünkben, azért, hogy használj bennünket is eszközül, hogy a Te szereteted világítson ebben a világban. Könyörgünk gyülekezetünkért, annak valamennyi tagjáért, lelkipásztoráért, azokért is, akik ma nem tudtak eljönni, azokért is, akik nem akartak ma eljönni. Könyörgünk egyházunkért, azért, hogy valóban a Te szereteted, a Te hűséged vezesse ezt az egyházat, hogy közösen is tudjuk kutatni a Te akaratodat minden kérdésben. Könyörgünk országunkért, azért, hogy ne csak nevében legyen ez egy keresztény ország, hanem valóban a Te szereteted és a tőled kapott reménység vezesse a lépteit. De könyörgünk azokért is, akiket üldöztetés vagy hátratétel ér ebben a világban a Te nevedért. Könyörgünk, hogy Te légy az a sarokkő, amiben megkapaszkodhatnak, ahonnan reménységet, szeretetet, hűséget meríthetnek a nehéz napokban. De ugyanígy könyörgünk parancsod szerint azokért is, akik üldözik őket, akik ellenségei a Te igédnek, hogy ők is veled megismerkedve a tieiddé váljanak, és így valóban te lehess minden mindenekben, hiszen ez a mi egyetlen reménységünk. Így kérünk téged, Urunk, hogy őrizd meg a te népedet. Vezess bennünket, gondoskodj rólunk, pásztorold a te népedet, légy a mi őrizőnk. Kísérj el bennünket, hogy a mi Isten tiszteletünk ne érjen véget, amikor kilépünk innen a templom kapun, hanem az egész életünk egy Isten tiszteletté váljon, hogy valóban a mi életünkön úgy ábrázolodjon ki a te szereteted, hogy azt az emberek látván téged dicsőítsenek. Így kérünk, Urunk, hogy légy és maradj a mi őriző pásztorunk. Amen. Most pedig következő csendes percben egyesével vigyük a mi hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, majd közösen mondjuk el a tőle tanult imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg, hogy Isten igéje hogyan vált a gyülekezet életében élő és ható erővé. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először szeretném az adakozásra felhívni a figyelmeteket Isten igéjével, miszerint mindnyájan annyit adjunk, amennyit előkészítettünk a mi lelkünkben, se többet, se kevesebbet, hiszen a jókedvű adakozót szereti az Úr. Hirdetem, testvérek, hogy először is köszönjük az elmúlt egyheti munkát, segítséget és adományát mindazoknak, akik ebben részt vettek. Áldja meg őket Isten minden szolgálatért, amit az ő dicsőségére tesznek. Hirdetem, hogy a pomázi gyülekezetben elindult a vasárnapi igehirdetés, vagy igeolvasás szolgálata, az igehirdetés már egy kicsit régebben. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreket nem csak hallgatónak, hanem felolvasónak is. Jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó István testvérünknél lehet. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagy tiszteletű Pap László testvérünknek az igehirdetéseit tartalmazó könyv, Négy szem közt Jézussal, ez a címe, 1500 forintért kapható az iratterjesztésen, szeretettel ajánljuk ezt minden testvérünknek. Megjelent a gyülekezet Áldás Békesség című újságja is, aminek az előállítási költségeihez 800 forinttal tudunk hozzájárulni példányonként, illetve a www.pomász.református.hu oldalon az újság teljes terjedelmében online is olvasható. Hirdetem, hogy az elmúlt két hétben a gyülekezeti ház belső festését végeztük. Kérjük testvéreinket, hogy ezt a tervet céladományaikkal is támogassák. A munkálatok teljes költsége 1.118.000 forint, amiből a nagyterem festését Böszörményi Géza szobafestő testvérünk Isten dicsőségére vállalta el és végzi 250.000 forint értékben. Az eddig beérkezett adományok a költségek 80%-át fedezik, 895.300 forintnál tart ez a célgyűjtés. Hirdetem, hogy nyári napközi gyermektábor lesz augusztus 21-e és 23-a között, Gyűjtsünk kincseket, ez a címe, és itt a templomban lesz megrendezve. A gyermekek délelőtt énekekkel, játékokkal, bibliai tanításokkal és kézműveskedéssel fognak foglalkozni, délután pedig kirándulni fognak, és más kapcsolódó foglalkozásokon, játékokon vesznek majd részt. A program alatt 10 órait és ebédet biztosít számukra a gyülekezet. A tábor költsége 7000 forint, és augusztus 11-ig lehet rá jelentkezni a szervezőknél, vagy a lelkészi hivatalban. Ehhez egy kitöltött jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése szükséges. Szeretettel hívunk és várunk minden óvodás és általános iskoláskorú gyermeket ebbe a táborba. Hirdetem a heti alkalmakat. Hétfőn 18 órakor Pomázon imaórát tartunk. kedden 18 órakor Csobánkán bibliaórát, itt Pomázon pedig Kékkereszt alkalom lesz. Szerdán 18 órakor bibliaóra Pomázon, vasárnap pedig szokott rend szerint Csobánkán 9 órakor, Pomázon pedig 10:30-kor lesz istentisztelet. Ezekkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet és Pomázon gyermekfelügyeletet is tartunk, ahol hallgatható az istentisztelet. Pomázi istentisztelet élőben is hallgatható a gyülekezet internetes honlapján. És most átadom a szót Kérdés Zoltánnak, tiszteletű úrnak.
Tiszteletű úr, jól mondta, elkezdődött az ige hirdetés szolgálata is.
Kicsit égebben, igen.
Demeter Bence nagytisztelt urat köszöntjük a mi gyülekezetünk közösségében. Ha jól emlékszem, egy legációs alkalommal hirdette itt pünköstkor Istenünk igéjét, viszont valóban a múltjáról a neve is beszél. Nagyapja Demeter József volt gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, nagytisztelt úr pedig jelenleg a Budakalászi Református Egyházközség segédlelkésze. A nyári időszakban őt is fogjuk többször hallani a mi istentiszteleti szolgálatainkon. Isten hozott itthon közöttünk, és Isten áldjon meg szeretteiddel együtt.
Köszönöm szépen. Záró énekünk a 196. dicséret legyen. Ezt most valamennyi versével énekeljük, 7 verse van ennek a dicséretnek. Majd utána közösen fennállva fogadjuk el Isten áldását, és énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 196. dicséret első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek új életre teremtő és vigasztaló közössége jöjjön és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!